Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra, a karácsony utáni vasárnapra, ige hirdetés alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét Ézsaiás próféta könyvének a 41. fejezetéből, a 8. verstől a 14-ig a következőképpen. De te, szolgám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda, a föld végén ragadtalak meg, annak a legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed és nem találod azokat, akik téged támadnak, megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak, mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Ez Isten igéje, amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, most már csak pár óra, amíg kimondjuk azt, hogy 2017, ha egyáltalán kimondjuk, és ez a mai nap az utolsó nap, utolsó vasárnap, karácsony utáni vasárnap, amely egyben ugye szilveszter napja és az óév napja, ezért is van ma este 5 órakor istentisztelet, az esztendőt lezáró istentisztelet. Jeles évet zárunk le egyébként, hagy húzzam még ezt is alá. Nagyon szép és emlékezetes volt a 2017-es esztendő. Nekünk elsősorban amiatt, hogy a protestantizmus és ezen belül az evangélikusság világszerte megünnepelte a reformáció 500 éves évfordulóját. Imponáló volt tényleg, hogy a legtöbb evangélikus gyülekezetben, bizonyára reformátusban is, de hát én elsősorban az evangélikus gyülekezeteket láthattam magam előtt, tehát a legtöbb evangélikus gyülekezetben tartalmas helyi rendezvények voltak a reformáció tiszteletére, azzal kapcsolatosan rendezvények, vagy sorozatok voltak, vagy a reformáció ünnepnapján voltak különös alkalmak, vagy annak a közelében. Különösen október havában került sok alkalom sor. Örömmel említem, és ne vegyétek dicsekvésnek, inkább csak Isten iránti hálával említem, hogy ebből az alkalomból több helyen is vendégként szolgálhattam. Voltam Mohácson, Szentesen, Csorváson, Békésen és így tovább néhány helyen. És ami nagyon-nagyon nagyszerű alkalom és ünnep volt, ünnepbe öltöztette a szívemet, hogy mindig tele templom volt, mindig ünneplő és tele templomos gyülekezet fogadott, még Csorváson is, ez különösen meglepett. Aztán nagyon szép volt, hogy akik látták a televízióban, egyetérthetnek, szép alkalom volt a Pap László arénában az országos ünnepség, ahol közel 10 000 ember volt együtt reformáció tiszteletére. Aztán megható és látványos volt, hát ezt már csak a tévéből tudhattam, Kolozsvárról az Isten tisztelet, a Farkas utcai templomból a közvetítés, az a hatalmas tömeg, és ahogy zengett az ének, és hát egyáltalán annak a hangulata. Jó visszaemlékezni tehát emiatt is erre az esztendőre, 2017-re. És hát jó áldást kérni a folytatásra, mert közben kisegyházunkban megszületett a jelszó, hogy az 500 az ugyan elmúlt, de hát itt van az 501-dik, kérjük az áldást, hogy 501 is így tovább, hogy Isten áldása legyen az evangélium ügyén továbbra is egészen Krisztus Urunk visszajöveteléig. Kedves testvérek, most a mai igék, többes számban mondom, felé fordulok. Az 500 éves reformáció egyik legfontosabb lelki tétele volt az, amit Luther Márton fogalmazott meg, hogy amikor az Ószövetséget a kezünkbe vesszük, mondta Luther, akkor az ószövetségi ige szakaszok alapján is, evangélikus szószéken persze, Krisztust kell prédikálni. Solus Christus adta ki a jelszót Luther, de hát nem csak ez volt ugye a sola gratia, ugye egyedül a kegyelem, akkor a sola scriptura, egyedül a szentírás, vagy a solus fides, egyedül hitáltal. De Luthernek az a kijelentés, hogy Solus Christus, ez valami nagyon-nagyon-nagyon tündöklően fontos kijelentés. Hogy akár mikor a kezünkbe vesszük a Bibliát, az Ószövetséget és az Újszövetséget egyaránt, akkor Krisztust halljuk, és ezt szinte lefordíthatatlan tömörséggel fogalmazta meg Luther, amikor azt mondta, hogy Bas Christum treibet, tehát ami a Krisztust hirdeti, ami a Krisztusról tesz bizonyságot nekünk. Tehát az az érdekes és a fontos az Ótestamentumból is, ami az Christum treibet, ami Krisztust hirdeti. Tételszerűen így fogalmaztam meg és írtam föl magamnak, főleg a második pontját húzom alá, de az elsőt is, hogy a mi ige hirdetésünknek, tehát evangélikus szószékeken, a mi ige hirdetésünknek Krisztusról kell szólnia, és arról, amit Krisztus mond az ő népének. Tehát nem egyszerűen a lelkészt hallgatjátok, hanem Krisztusnak van mondani valója a számotokra. Ebben is teljesen egyetértett lelki atyával, Luther, Pál apostollal, aki radikálisan Krisztus központú volt. Annak ellenére, hogy nem kevés ószövetségi igét idézett Pál apostol, azzal a szándékkal, hogy ebben a reflektorfényben Krisztusra irányítsa a figyelmet. Mindezeknek a hatása alatt fordultam a mai ige szakaszok felé, és most is érvényes az, amit karácsony második napján fogalmaztam meg, hogy az oltár előtt felolvasott ige és a szószéki ige szervesen tartoznak össze. Ha ezt az együttlátást fölismerjük, akkor könnyebb lesz a karácsonyi lelkiséget megidéznünk, és a mai igei érintést is befogadnunk. Mert az oltár előtti igében, hogy egy kicsit ismételjünk, a Lukács 2:33-40-ből, két nagyon idős ember szólal meg, két nagyon idős ember. A 8 napos, tehát a kisded Jézust a törvények szerint fölvitték Názáretből, vagy Betlehemből, fölvitték a templomba, a jeruzsálemi templomba, és ez egy nagyon-nagyon szép jelkép, és a kisdedet két nagyon idős ember köszönti. Az élet két vége, a kezdet, és hát ugye a vége felé. Ez egy nagyon szép jelkép. Az egyik Simeon, így olvassuk róla, hogy igaz és kegyes ember volt, aki nagyon várta a messiást, és aki, ez a Simeon, azt az ígéretet kapta korábban a lélektől, Istentől, hogy ő addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. És amikor ez az idős ember a templomban a karjaiba vehette a 8 napos Jézust, akkor mondja, hogy most már meghalhat, mert látta, akire várt, aki az élet és a halál titokzatos ura és megoldója. Azt a mondatot nem olvastam, mert picit korábban van, de ez a mondat nagyon fontos, hogy karjaiba tartja a kis Jézust, és azt mondja, hogy most bocsájtod el, Uram, szolgádat beszédet szerint, mert meglátták szemeim üdvösségedet. És azt is kimondja, hogy ez a Krisztus lesz az, aki miatt majd sokan megbotránkoznak, de akinek majd sokan hisznek. Sokan nemet mondanak rá, és lesznek azonban, akik igent mondanak neki. Akik igent mondanak, azok élete és halála úgy rendeződik, ahogy Simon is mondta, látom az én uramat, a megváltómat, nincs mitől félnem. És Pál apostol gyönyörű mondatát is itt tudjuk idézni, amikor az apostol ezt írja, az élet nékem Krisztus, a meghalás nyereség. Hát erről ezt a mondatot érdemes ugye izlelgetni, magunkkal vinni, hogy milyen szellemi lelki fejlődés az, amikor Simeon vagy Pál apostol ugye eljutnak odáig, hogy mostan bocsájtod el, a te szolgádat békességgel, mert látják az én megváltómat, illetve Pál is, hogy az életnékem Krisztus, a meghalás nyereség. Hát erről lehet elmélkedni. A másik nagyon idős, mert annyit tudunk, hogy ugye Simeon egy nagyon idős ember, a másik nagyon idős személy pedig egy asszony, tehát nehogy azt higgyék a testvérek, vagy bárki, hogy férfi sovinizmus van a Bibliában, tehát itt van egy asszony, egy idős asszony. Az életkora kiszámolásából szoktak vitatkozni, teljesen lényegtelen, mert ugye az egyik fordítási, hát a görög nyelvnek a rafinériája ez, hogy az egyik fordítás szerint 7 évig élt házasságban, és 84 éve özvegy. Hát ezt összeadjuk, és még arra is gondolunk, hogy hány éves korában ment férhöz, stb. A másik pedig azt mondja, hogy nem, 84 éves egyszerűen, és így is, úgy is egy nagyon idős asszonyról van szó, Anna Fánuel leánya. Tehát nem az életkora döntő, hanem az, hogy ő is hálaadással, ez a nagyon idős asszony, ő is hálaadással köszönti a megváltót, és mint olvastam, ez már elhangzott, bizonyságot tesz róla az ott állóknak. Tehát ez a két nagyon idős ember megtalálja a megváltóban az életük, élete koordinátáját. Most ezután a oltár előtt felolvasott ige szakasz után forduljunk a szószéki igeként kijelölt szakasz felé, Ézsaiás próféta isteni szavai felé, és itt is megjegyzem, a reformátorok mindig úgy olvasták az ószövetségi igéket, hogy Krisztusra fókuszáltak. Úgy olvasták, vagy hallgatták az ószövetségi igéket, mint akik Krisztust hallgatják. És még az is nagyon fontos, hogy mindent vonatkoztattak az egyházra, a gyülekezetre és személyre, tehát hármas vonatkoztatás volt az egyházra, a gyülekezetre, és kiki magára, tehát személyenként is vonatkoztattak. Ézsaiás próféta érthetően még csak Izraelre tud gondolni, és Isten szavát is így szólaltatja meg, így tolmácsolja. Nála tehát, Ézsaiásnál tehát Izraelről van szó, akit az Ézsaiás ige szerint az Úr saját választott szolgájának nevez. Tehát ez az Izrael az Úr választott szolgája. Még azt is megtudjuk, és ez egy alázatra indító információ, hogy az ige Izraelre ezt mondja, a föld végén ragadtalak meg. Ez olyasmit jelent, hogy te voltál az utolsó a sorban. Tehát nem azért választottál ki, mert dobogós voltál, mert csúcson voltál, mert stb. Pozitív jelzőket halmozhatnék. Utolsó voltál a sorban. A föld végén ragadtalak meg. Nos, ez a választás feltűnő módon nem érdemek alapján történik, és ezt azért hangsúlyozom, mert majd ránk is, illetve ránk is ez érvényes. És a továbbiakban pedig a gyönyörű és hasznos, mert életbe vágóan fontos, biztató szó csendül föl, hogy ne félj, mert én veled vagyok, sőt, hangsúlyozza a szent szó, szent gazdája, hogy megerősítelek és megsegítelek, átsegítelek téged a nehézségeken, a holtpontokon, az akadályokon. Nos, hát így mehetünk végig az ige szakaszon, és ez így megnyugtató, és hogy nagyon-nagyon szép ez a megfogalmazása, hogy Ézsaiás leírta, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Erősen fogom a jobb kezedet. De mi jobb kezünk, ki milyen, most értsük jól. Gyakran meg szokott remegni. Vannak helyzetek, amikor meg-meg remeg a mi kezünk, és jaj, de jó, hogyha azt tudatosítom a szívemben, van valaki, aki fogja az én jobb kezemet. Mi pedig a reformátorunknak köszönhetően úgy olvashatjuk ezeket a sorokat, mint Jézus Krisztus szavait az egyházhoz, a gyülekezeteihez, az övéihez, vagyis hozzánk. Tehát szól hozzánk az Istennek ez az igéje, Krisztusnak a szava. És ebben a szellemi helyzetben mi is a választottak vagyunk. Nem mi választottuk az Úr Jézust, hanem ő minket. A választottak felekezettől teljesen függetlenek, nem az intézményes egyházak valamelyikéről van szó, amikor valaki azt mondja, hogy csak nála van az üdvösség, az szekta, azzal nem szabad foglalkozni, mert arról van szó, hogy akinek élő hite van a Krisztusban, a kereszténység élő hitű tagjai, azokról van szó, akik a választottak, nekik szólnak ezek a biztató szavak, Krisztus szavai. És mindenre azért van szükségünk, mert életünk alapvető kérdéseire kell választ keresnünk. Hiszen itt küzdünk a hétköznapok sodrában, amelyeket időnként hát díszítenek a vasárnapok, időnként, amikor ezt megengedjük a vasárnapnak, hogy megszenteljük az ünnepnapot. De a lényeg az, hogy itt küzdködünk az életben, ki hány éves, attól függően. Tehát ez az egész témakör egy széles területet ölel fel. Érinti ez az etikai magatartásunkat, a gondolkodásmódunkat, az életvitelünket, az egészségünket, az emberségünket, a teljes valónkat, hogyan viszonyulunk a léthez, szeretteinkhez, önmagunkhoz, múlandósághoz, bűnhöz és így tovább, tehát a vonatkozásaink, a viszonyaink. Egész lényünkre, egzisztenciánkra kell alkalmaznunk Isten szavát Krisztusban. Erősen fogom a jobb kezedet, megsegítelek. Igen, Krisztus az ő népéhez szól, de szabad nekünk ezt személyes üzenetként is meghallani, és belőle bátorságot meríteni az életünkre nézve. Tehát a prófétán keresztül Isten Izraelhez beszélt, nekünk pedig karácsony után testé lett az ige, azaz Krisztus az ő választott népéhez, az övéihez, az ő követőihez beszél. De nem csak mint kereszténységhez, mint intézményhez, hanem szól hozzánk egyenként is. Tehát egyenként is szól. Tehát ezt mindig így komplexen kell gondolni, hogy tagjai vagyunk az egyháznak, Magyarországi Evangélikus Egyháznak, a világon az Evangélikus Egyháznak, de tagjai vagyunk a Szegedi Gyülekezetnek, vagy ki hol él, lehet Orosháza is, tagjai vagyunk a gyülekezetnek, és hozzánk is beszél személy szerint ez az Úr Jézus Krisztus. És még itt van az a nagy titok is, hogy a Szentlélek Isten, és ez a Szentlélek Isten titka, hogy kinek azzal érinte meg a szívét, amire éppen szüksége van. Szükségünk van az ő szavára, egyházként is, gyülekezetként is, és egyenként is, az ő biztató szavára, az ő gyógyító szavára, megvilágosító szavára, életünket kiegyenesítő szavára. És egész életünket beleállíthatjuk az ő szavának a rendszerébe, és akkor három szóba fejezem ki azt a lényeget, ami mennyire fontos ránk nézve, gyülekezetre nézve is, egyházra is, de ránk személy szerint is. Az első szó ez az igének a világossága, hogy átvilágítás. Az ige, a szent ige, Krisztus így mutatkozik be, hogy én vagyok a világ világossága, ez az első funkció, hogy átvilágítás. Hát átvilágítás. A másik a megvilágítás. Az átvilágítás a belső lelki helyzetünkre vonatkozik. A második a megvilágítás az, hogy hol tart az életünk. Milyen úton vagyunk? Keskeny úton? Széles úton? Lefelé tart? Fölfelé tart? Rázós? Göcsörtös? Kanyargós? Vagy magunk se tudjuk? Megvilágítás az a másik. A harmadik pedig mindezek között még nagyon fontos az, hogy az Isten igéje tükör is. Tehát átvilágítás, megvilágítás és tükör, az Isten igéje tükör, amibe bele kell néznünk. Bizonyos rendszerességgel. Ez nem törvény, hanem egy szent ajánlat. És akkor most még megemlítem a felolvasott szent igében fölkínált lehetőséget, amelyet Krisztus Urunk mond nekünk ezzel az, tehát Krisztus Urunk mond nekünk ezzel az Ószövetség igével, és a lelkünk arra válik fogékonyá, amire éppen szükségünk van. Az első, amit szeretettel említek és aláhúzva, látva a világunk állapotát, ebben nem akarok belebonyolódni, mert nem azért jöttünk össze, hogy riogassuk egymást, hogy mi lesz meg, hogy lesz, de látva a világunk állapotát, érzékelhetjük azt, hogy van egy általános jelentésű megszólítás ebben az igében, hogy így szól, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Most mindegy, hogy a nagyvilág, a kisvilág, a személyes világ, vagy kórházi ágy, stb. Nem mindegy, de mégis most ez legyen mindegy. Tehát értsük a lényeget, hogy megszólal a szívünk számára az a valaki, akit Istenünknek, megváltónknak tartunk, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Lehetsz bármilyen helyzetben, én veled vagyok. És ezután már csak a Cromwelli kérdés következhet. Ez a Cromwell, ez a 17. század egyik angol politikusa, belenéztem a Cromwell című filmbe, és pont ezt a részt kaptam el, amit itt idézni szeretnék a számotokra, hogy skótok elleni küzdelemre készülnek, és akkor kérdezik a Cromwellt, hogy mit gondol a hadvezér politikus, tehát ez az Oliver Cromwell, mit gondol, hogy hát velünk van-e az Isten? És Cromwell akkor azt válaszolta, ez a híres politikus, hogy uraim, nem az a kérdés, hogy velünk van-e az Isten, hanem az, hogy mi vele vagyunk-e. Hát ezen is érdemes elgondolkodni, hogy mi vele vagyunk-e. Fontos kérdés. Tehát ez a kérdésünk, hogy itt szól ugye az ige, hogy ne félj, mert én veled vagyok, lehetsz bármilyen helyzetben, mondtam az előbb, én veled vagyok, és akkor mi vele vagyunk? Tehát ez itt az izgalmas kérdés. Ez volt tehát az első, hogy mi vele vagyunk-e. A második azt mondja, hogy megerősítelek, megsegítelek. Ő megerősít, mert velünk az Isten, hát akkor logikus, hogy ő megsegít, megerősít, ha mi vele vagyunk. És ez a rejtély kulcsa, ha mi vele vagyunk, és az ellenfél is az Istennel van, akkor ott megszületik abzofort, a béke. Mert akik az Istennel vannak, azok csak békében tudnak egymással élni. Tehát akik nem tudnak egymással békében élni, ott valami hibázik. Ott valami nagyon hibázik. Tehát a döntő lényeg az, hogy ő megsegít és megerősít. Ebből világosan következik, hogy hol nem tud megszületni a béke. Ez az Úr Jézus szól nekünk, neked, bárkinek, figyelj, engedd, hogy fogjam erősen jobb kezedet. Ne félj, én megsegítelek. Így szól a te megváltód. Csupa bátorítás, biztatás az a szentige is, amit az oltár előtt olvastam föl, és ez a prófétai szentige is, csupa biztatás, bátorítás. A két nagyon idős ember szava, Simeon felkiáltása, szemeim látták az én üdvözítőmet, hát most már nincs mitől félnem, a haláltól nem kell félnem, hát mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, mert látták az én üdvözítőmet. És Anna is léleksóhaja és a megszólalása a hálaadás. Ézsaiás szavát pedig a reformátorainknak köszönhetően Krisztus szavaként aktualizáljuk is. Egy pillantással felmérhetjük a mi helyzetünket, hogy elhívott minket az Isten, és ez cseng egybe az elhívás szavára, hívom fel a szót, hogy ez cseng egybe gyönyörűen az egyház fogalmának régi görög szavával. Itt mindenki nyilván hát ismerjük, ha nem is sokat használjuk, vagy csak ritkán fordul elő, de bizonyára ismerjük azt a szót, hogy eklézsia. Valamikor régen, hogy eklézsia mondtuk. És szabad tudnunk, hogy ennek a látszólag magyar szónak, hogy eklézsia, tulajdonképpen ennek a fogalomnak a gyökere egy görög szó, a kaleó, ebből lett etimológiai folyamatoknak köszönhetően, voltak változatai, elnézést, hogy ilyeneket itt emlegetek, hogy eklésza, ekléti, majd a folyamat végén, hogy eklézsia. És ez a kaleó szó azt jelenti, hogy az elhívottak, a megszólítottak. Nos, mi is megszólítottak vagyunk, az elhívottak. Hogy kik azok az elhívottak, a názareti Jézus egészen pontosan definiálja, amikor Máté evangéliumának 11. fejezete 28. versében azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én adok nektek mindent, bűnbocsánatot, békességet, életerőt, munkakedvet, az élet értelmét, üdvösséget, én egy szent rendbe helyezem bele az életeteket. És kik az elhívottak? Hát mindnyájan. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Megfáradtak, megterheltek, fogalmazza az Úr Jézus. És az ézsaiási igét Krisztus szavaként halljuk, és a szívünkben így vigyük magunkkal most, amikor ezekben az órákban, vagy ezen a napon átéljük az életfolyam sodró jellegét, hogy ebben az életfolyóban nem kellene tehetetlen fadarabként sodródnunk. Gyakran sétálgatok a Tiszaparton, itt Szegeden, és látom a sok ágat, fadarabot a vízszínén, sajnos sok szemetet, ahogy sodródnak lefelé a folyón. Álltam, s néztem, s a kérdés így ágaskodott föl bennem, hogy mi is így sodródunk? Így éljük meg olykor, hogy sodródunk, de akkor Szentlélek titka megszólalhat a lelkünkben, a szívünkben a Szentige, Krisztus szavaként, én megragadtalak, ne félj, veled vagyok, megerősítelek, megsegítelek, mert a te Istened erősen fogom a jobb kezedet, én vagyok a megváltód, lásd ezt meg. Kedves testvérek, sokan ismerik ezt a kis butuska, de annak ellenére bölcs történetecskét, nem tudom, ki találta ki, de kicsit butuska, de azért bölcs, van benne bölcsesség, fogadjátok így, illetve sokan vannak, akik ezt a kis történetet, amit most itt elmondok, sokan vannak, akik ismerik. Akik ismerik, azok bocsássák meg, és fogadják úgy, hogy hát az ismétlés a tudás anyja, tulajdonképpen most is jó felidézni ezt a kis példabeszédet, ezt a kis meseszerű példabeszédet. Hát akik meg nem ismernék, meg fogadjátok szeretettel, a maga egyszerűségében, de valami nagyszerű igazságot akar a szívünkre helyezni, úgyhogy vigyük el magunkkal, és meditáljunk felette. A történet így szól, illetve egy férfiről szól, aki azt álmodta, hogy elérkezett az élete végéhez. És visszatekintve úgy látta az életét, mint egy tengerparti sétát Jézussal. Ahogy visszatekintett az életére, két pár lábnyomot látott a homokban az út java részén, tehát az út nagyobbik részén. Az egyik az övé, ugye, a másik Jézusé. És észrevette ott, hogy az élete útján bizonyos helyzetekben sokszor csupán egy pár lábnyom volt a homokban. Azt is felfedezte, megértette, hogy azok az útszakaszok azok voltak, amikor életének a legnehezebb, a legszomorúbb idejét élte át. És ez nem hagyta nyugodni ezt a férfit, aki tehát ezt álmodja, és megkérdezte felőle az urat. Uram, te azt ígérted, hogy soha nem maradsz el tőlem, sem el nem hagysz engem. Azt mondtad, hogy ha egyszer úgy döntök, hogy követlek téged, te velem jössz végig az úton. De most, ahogy visszatekintek az életemre, a legnehezebb időszakokban csak egy pár lábnyomot látok, Uram. Nem tudom megérteni, miért van ez, hogy amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád, éppen akkor hagytál magamra. És Jézus így válaszolt, Fiam, szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek téged, és soha nem hagynálak el. Nézd csak meg még egyszer azokat a lábnyomokat. A nehézségeid és szenvedéseid idején az enyémek voltak azok a lábnyomok, mert én hordoztalak téged. Hát ezzel a bizadalommal tekintsünk vissza 2017-re, hogy az Úr legyen irgalmas hozzánk, ami mögöttünk van, amit elrontottunk, azt mi már nem igazán tudjuk kijavítani, de ő még jóvá teheti. Rosszul kimondott szavainkat még rendezheti. De hát így tekintsünk előre 2018-ra is. 2018-ra, mert nem arra a szerepre szánt minket a mi megváltónk, hogy tehetetlenül sodródjunk az életünk folyóján, örvényeknek kiszolgáltatva. Fölkínálja nekünk az ő mentő szeretetét, mert a mi Urunk ilyen, Jézus Krisztusunk ilyen, aki így szól hozzánk, fogom a jobb kezedet, megerősítelek, megsegítelek. Nos, köszönetet is mondhatunk neki, és akitől kérhetjük is azt, hogy hát akkor, Urunk, te ragad meg a mi gyenge kezünket, mert jaj, de sokszor reszket a kezünk. Borzasztó emlékem, amikor egy nagyon furcsa forgalmi helyzetbe kerültem, s a volánon, ahogy remegett a kezem. És akkor éreztem, hogy a két autó között úgy jutok ki, hogy az nem az én bölcsességem vagy ügyességem volt. Utána leálltam valamikor a régi, ez már nagyon régi történet, de ez felejthetetlen, hogy remegett nem csak a kezem, hanem a kezem és a lábam és mindenem. De átéltem, hogy azt a volánt akkor kivételesen nem igazán én fogtam. Szóval akitől kérhetjük azt is, hogy ragadja meg a mi gyenge kezünket, mert kevés a mi erőnk, ám mi benne bizakodunk, mert ő szólt így hozzánk, ahogy eddig idéztem. S drága testvérek, így kívánok nektek, mindenkinek áldott új évet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megváltunk, üdvözítünk. Köszönjük neked, hogy ünnepelhettünk karácsonykor. Hogy úgy döntöttél, hogy eljössz ebbe a mi szerencsétlen világunkba. Eljössz közénk, hogy megfeszítsünk. Mégis te hozzád fordulunk, mert hát kihez fordulhatnánk? Motormódon sok mindent választunk, de most mégis hozzád, mert te vagy az, aki látod elesettségünket. Sokszor azt, hogy megremeg a kezünk, látod tehetetlen sodródásunkat, és szeretnénk mi beléd kapaszkodni, de látod, sokszor nincs erőnk ehhez sem, hát könyörgünk hozzád. Te ragadj meg minket, hogy az életünk a te óvó, féltő, mentő szeretetben legyen elrejtve. Töröld le könnyeinket, veszteségeink miatti könnyeinket, fakasz mosolyt az arcunkon, áldott és átszögezett kezeddel megsimogatva életünket. Élő reménységből születő mosolyjal ajándékozz meg minket. Igéd hatása alatt én még arra is kérlek, légy irgalmas azokhoz is, akik önként, talán elkeseredettségükben dobták el az életüket. Csak és kizárólag te ismered a szívek titkait. Légy irgalmas hozzájuk, és hozzánk, és hallott igédet, pedig helyezd el a mi szívünkbe. Fogd a kezem, s ne engedd el. Amen.